Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Két óra. Jó eséllyel Brüsszel, sőt maga Ursula von der Leyen javasolta azt Ukrajnának, hogy ne engedje át az orosz kőolaj jelentős részét, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közmédia csatornáin. Mencer Tamás az M1 és a Kossuth Rádió műsoraiban arról beszélt, hogy az ukrán döntés veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, holott ezt az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodást tiltja. Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak ebben a helyzetben fel kellene lépnie a tagállamai védelmében, őrködnie kellene a megállapodás betartásán, fogalmazott a kommunikációs igazgató, hozzátette. Ehhez képest semmi sem történik. A Nemzetgazdasági Minisztérium közvetett irányítása alá került a Hungarokontroll ZRT augusztus 1-től. Ennek feladata a repülésbiztonság magas szintjének biztosítása, jelentette be a minisztérium. Ennek megfelelően a Hungarokontroll szakmai szempontból legfőbb stratégiai célja a légiforgalom biztonságos és zavartalan áramlásának megteremtése és fenntartása, tette hozzá a távirat irodának küldött közleményben. A minisztérium megfogalmazása szerint Nagy Márton miniszter iránymutatása alapján a Hungarokontroll prioritásai közé tartozik a magyar légiközlekedés minőségének jelentős javítása, az európai légiközlekedést támogató szervezetekkel való szoros együttműködés, valamint a magyar érdekek hatékonyabb képviselete. A becslések szerint évente akár 60-80 milliárd forint bevétele lehet a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérnek, írta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Dömötör Csaba a bejegyzésében azt írta, az elmúlt napokban jó pár baloldali médium jelentetett meg cikket a repülőtér visszavásárlásával kapcsolatban, amelyek közös jellemzője, hogy azt érzékeltetik, a magyar államnak nem éri meg a tranzakció. Érvelésükben azonban figyelmen kívül hagynak pár alapvető körülményt és tényt, tette hozzá. Az államtitkár szerint az érvelések nem veszik figyelembe, hogy a budapesti reptérnek folyamatosan és látványosan növekszik a forgalma, már most is a rekordszintet közelíti, és rövidesen meg is haladja azt, ami a bevételeket is növeli. Ma Magyarországon mintegy 1 millióval többen dolgoznak, mint 2010-ben, hangsúlyozta az államháztartásért felelős államtitkár a Sátoraljóújhelyen, ahol az állami költségvetésről tartott előadást a Rákóczi Szövetség táborában résztvevőknek. Banai Péter Benő elmondta, a kormány olyan gazdaság és költségvetés politikára törekszik, amellyel az egyének munkahelyhez juthatnak, ezzel pedig jövedelmüket is tudják növelni. Kiemelte, a foglalkoztatottak száma mellett a 2010-es évek elejéhez képest az árakkal korrigált keresetek több mint 60%-kal növekedtek. Ez azt mutatja, hogy Magyarországon a munkavállalók jellemzően jóval többet keresnek most, mint 10-15 évvel ezelőtt, tette hozzá. Az államtitkár arról is beszélt, annak az elérése, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek, nem csak egy általános társadalompolitikai, hanem gazdasági kérdés is. A Kurultáj a Kárpát-medencei hagyományőrzés egyik legerősebb eleme, amely óriási összetartozásról tesz tanú bizonyságot, mondta Vitályos Eszter kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az augusztus 9-én kezdődő Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlés programjait bemutató sajtótájékoztatón Budapesten. A rendezvény küldetése, hogy valamennyi hun és türk tudatú nemzet együtt ünnepelhessen Magyarországon. Így ez az esemény a türkországokkal való kapcsolattartás egyik legnagyobb, közös hagyományőrző rendezvénye is, emelte ki az államtitkár. Hozzátette, az eseményen összekapcsolódik a tudomány és a hagyományőrzés is, ami hozzájárul ahhoz, hogy minél tisztábban és igazabb módon tudjuk feltárni, majd átélni őseink hagyatékát. Az augusztus 9-e és 11-e között Bugacon megrendezendő hagyományőrző seregszemlén IASZ programok és lovasvetélkedők is várják az érdeklődőket. Végül az időjárásról. Pénteken a fátyol felhőzet mellett helyenként erőteljesebb, gomoly felhőképződés várható. Elszórtan valószínű záporzivatar. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. Zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 35 fok között várható. Híreket hallottak.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Gyönyörű pécsi épületben, a püspöki palotában ülünk Felföldi László megyés püspökkel. Vele beszélgetünk a következő fél órában. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A Pécsi Egyházmegye alapító okirata 2009. augusztus 23-án kelt. Hosszú évszázadok teltek el azóta, miként lehet összefoglalni az eltelt időszakot.
Az emberiség történelme, az egyház történelme Egy nagyon különleges történet. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk ennek a történetnek a most nekünk szóló üzenetét. A múlt az a jelenben él, és a jelen a múltból a jövő felé kell, hogy haladjon. És ez egy különleges, mint egy családnak, egy embernek, hát egy egyházmegyének is egy különleges története, hogy ilyen ősi alapokon nyugszik a jövőnk.
Az épület sok-sok titkot rejt a múltra vonatkozólag, ilyen például a nagymúltú alagút, amely kivételes környezetet biztosított a kommunista egyházüldözés vészterhes mindennapjainak bemutatásához.
Azok az intézmények és egyházi központok, amelyek a várban épültek, az ősi vár védelmében, azok természetes, hogy a várhoz tartozó rendszert is megkapták, ilyen például az alagút is, hisz a pécsi püspökség, a székesegyház Európa legnagyobb belső területű várában van mai nap is, a várfalon, és ez adja az épületnek és a lehetőségeknek is a maga adottságait.
Ünnepeltek júniusban. Bíró László nyugalmazott püspököt és püspöktársát Maier Mihályt köszöntötték.
Mindkét püspöknek nagyon szerves kapcsolata van a pécsi egyházmegyével, Péccsel és Szekszárddal. Mind a ketten ide kötődnek emberileg, közösségileg, születésileg, és nagyon szép feladatok után nyilván eljön az életben a hálaadásnak az ideje, ami rendkívül fontos minden életszakaszban, de hát ahogy haladunk az életben, egyre inkább erre tesszük a hangsúlyt, és most nagy ajándék volt, hogy egyszerre tudtunk így velük együtt hálát adni Istennek, értük az egyházmegyéért, az evangéliumért, Krisztus szeretetéért.
5 év után újra papszentelést ünnepeltek a pécsi székesegyházban. Ez is egy örömhír.
Minden egyházi közösségnek a legnagyobb ünnepe az a gyümölcs, és egy egyházmegyének a papszentelés. Hisz az a hitünknek, a közösségi életünknek, a családi életnek a gyümölcse, és 2 fiatal szív döntése, a krisztusi hívás elfogadása a legnagyobb ünnepünkhöz tartozik, hálát adunk értük, és azzal a reménnyel nézünk a jövőben, hogy ők itt hatásosan fogják Krisztus evangéliumát szolgálni a pécsi egyházmegyében.
Közismert a paphiány. Mit tud tenni az egyház a paphiány csökkentésére? Vagy mit tud tenni a pécsi egyházmegye, leszűkítve a követ?
Az egyház közössége az nagyon sok szinten épül, és most újra meg kell találnunk azt a gyönyörű erőt és gazdagságot, ami itt van, csak most mondhatnám azt, hogy szabadabbra kell engednünk, ami az ősegyházban megvolt, hogy nem csak liturgikus, nem csak a pap által szervezett közösségi élet létezzen, hanem a híveknek saját életük, saját közösségük legyen, és itt erre kell nekünk nagyon odafigyelni. Mondhatnám, egy picit válság valójában egy óriási megújulásnak a lehetőségét nyitja ki, hogy a hívek nagyobb szerepet, nagyobb gazdagságot, nagyobb feladatot kapjanak a személyes keresztény életükben, a közösségnek az életében.
És most ennek a kiépítése történik?
Az emberekben egy gyönyörű belső igény van az emberi közösségre, az Isten kapcsolatra és a keresztény közösségre. És erre az igényre kell nekünk helyben segítenünk, hogy megtalálják a válaszokat, egymásra találjanak az emberek az egyházban, és segítsék egymást a krisztusi úton.
Ezzel függ talán össze, hogy a pécsi egyházmegye férfi találkozóit nagy érdeklődés övezi. Mi a koncepció?
Valójában ez a férfi találkozó és pont ennek a valóságnak a megjelenítése, hogy ott van az emberek szívében a vágy az Istenre, a vágy az Isten kapcsolat mélyebb megélésére és a közösségre. Semmi rendkívülit nem teszünk, egyszerűen csak azt mondjuk, hogy várom a férfiakat egy találkozóra, hisz nem ez a találkozó a lényeg, nem férfi klubot akarok létrehozni, és nem ezen dolgozunk, hanem segítjük azokat a férfiakat, akik a saját családjukban és az egyház közösségében aktív tagok akarnak lenni. És ők lesznek a jövő egyházközségeinek, mondhatnám, hogy formálói, húzóerői, segítői.
Valójában a férfi találkozókat az ön kezdeményezésére hívták életre. Minden évadnak más és más a témája. Mi alapján választanak témát?
Kiváló munkatársaim vannak, akik nagyon nagy szeretettel, áldozattal segítik ezt a munkát. Ezt nem egyedül végzem természetesen, és ez a férfi csoport az, amelyik mindig előre gondolkodik, és tervezi a következő évnek a tematikáját, a témáit, és nagyon sokszor nem is az én ötletem, vagy az én gondolatom kerül a témák közé, de nem is az a fontos. A lényeg az, hogy a férfiaknak férfias, szívből jövő jó gondolatok, előadások hangozzanak el, és már most szervezzük a 24-25-ös évi találkozóknak az előadóit. Témakörök megvannak, a gondolatok megvannak, már csak az előadókat kell összegyűjtenünk.
Azt titok, hogy melyek a témakörök?
Nem titok, természetesen ezt kiküldjük, megadjuk a résztvevőknek, és az előadóknak most már így közkézen forog, honlapon ott van, és nagy örömmel és szeretettel várjuk az érdeklődőket, akiket esetleg nem is annyira kereszténység, hanem ezek a témák megragadnak, el kell olvasni és csatlakozni kell.
Hogyan mérik fel, hogy milyen igényeik vannak a férfiaknak?
Nem kívülről mérjük. Ők maguk mondják el, tehát ez nem külső gondolat, hanem ott vagyunk, együtt vagyunk, ugye rendszeresen találkozunk. Én minden pénteket a férfiakkal töltök a férfi csoportokban, tehát érzékelem a problémákat, érzékelem a lehetőséget. Másik az, hogy folyamatosan igyekszünk egyre mélyebb, egyre gazdagabb témákkal előjönni, de ez nem független tőlük, ezt velük együtt találjuk meg, és dolgozzuk fel.
Miért pont férfi találkozók jöttek létre?
A mai társadalom, a kultúránk, az egyház elveszítette a férfi erőnek a küldetését, és ezt újra kell megtalálni. Nem a férfiak hibáztak, megváltoztak a dolgok, megváltoztak a körülmények, és a megváltozott körülményben kell újra visszaadni azt a teremtő erőt, azt az alkotó erőt, ami a férfiak szívében ott van, és amiben hihetetlen készséggel és áldozattal tudnak segíteni ez a családban is, közösségekben is, rájuk kell, hogy számítsunk.
Tehát ön hétről hétre találkozik a férfiakkal. A 21. században élő férfiak milyen fő problémákkal küzdenek?
A legfontosabb az, hogy a társadalom elveszítette az alapközösségeit, és ez minden szívet próbára tesz. És ezért kell elsősorban nekik segítenünk, hogy közösségre találjanak. Az Isten kapcsolatot minden embernek magának kell építeni egyéni életében és a közösség életében. Ezt is nekik kell megtalálni, meglátni, és hiszem, hogy ezért van az, hogy évről évre ott vannak, kitartanak, mert érzik, hogy nekik erre szükségük van, és az ő életük, ettől az ő családjuk, az ő közösség életük több, szebb, jobb lesz.
Tehát valójában ezek a férfi találkozók a család életet erősítik.
Az egyház pasztorációs életének a legfontosabb célpontja, feladata az a család. A család pasztoráció. És csak úgy van értelme ennek is, amennyiben a családokhoz szól és a családokat segíti. Ezért nagyon fontos ez, és ezért rendkívül értékes.
A mai világban nagyon könnyű az embernek eltévejedni, tehát valahogy nem látja a valóságot. Hogy lehet ennek a látásmódnak a kialakítását véghez vinni, segíteni?
A megváltozott világban hihetetlen zavaros lett az élet. Mindenki mindenféle információt büntetés nélkül, interneten, újságban, médiában megszólaltathat. És az úgynevezett, ami a jezsuita lelkiségnek egy nagyon nagy mélye, a megkülönböztetés. Csak ezt lehet ebben segíteni, hogy mielőtt bármit elhinnénk, gondolkodni kell. Soha a hazugság ilyen töményen nem keveredett a valósággal. És hogy ma már nagyon nehéz, hogy mi az igaz, mi a hazugság, mi a kreált, és mi az, ami tényleg az életből fakad. És ebben segíteni kell a fiatalokat, segíteni kell a felnőtteket, a híveinket egyaránt, hogy eligazodjanak a szövevényes útkeresésben, és a krisztusi út világosságában haladjanak, amikor Jézus azt mondja, és ez most különösen is igaz, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
Ennek a látásmódnak a kialakításában miként látja az egyház szerepét? Vagy ez inkább háruljon az oktatásra, a nevelésre, vagy az államra?
Nem szabad ezeket szétválasztani. Az ember van az oktatásban, a nevelésben, az államban. Az ember van az életben. És az ember az egy testi, szellemi, közösségi és lelki valóság. És mindegyik fontos, mindegyik lényeges, de mindegyikben ott van a többi is. Amikor elkezdjük szétválasztani, akkor zavarba jövünk, akkor bajba kerülünk, mint ahogy most látjuk, a fiatalok ezért kerültek bajba, mert elkezdtük szellemileg nagyon nevelni őket, és közben elveszett a testük, közben a közösségi kapcsolataik megsemmisültek nagyon sok fiatalnak, és nem találja helyét az életben. A lexikális tudás nem szolgálja az életet. Az élet az egy más, és erre is nevelni kell, ebben is segíteni kell, és ezért nagyon nagy a feladat, hogy egységében lássuk az embert.
2021 óta áll a Pécsi Egyházmegye élén, és már 2022-ben létrehozta a Kovász Fesztivált. Nagy jelentőséggel bír. Már maga az, hogy kovász.
Hát a kovász az evangéliumi. Hát Jézus azt mondja, az egyház az kovász, amelyik átjárja a keresztény ember, a keresztény család, hogy ott belekeverik a lisztbe, és meg kell tőle, azaz élővé válik, éltetővé, kenyérré válik embernek, a kereszténységnek, és nagyon fontos a találkozás, az együttlét, a jelenlét, és kiválóan sikerült itt megoldanunk, fizikai adottságaink is nagyon jók, itt a Székesegyház, a Magtár, a püspökség, hogy több száz ember itt találkozzon, gyerekek, családok, idősek, felnőttek, nagyon színes ez a találkozó, és én nagyon boldog vagyok, hogy a munkatársak hihetetlen nagy odafigyelésével, szakmai tudásával és áldozatával sikerül ezt évről évre most már megvalósítanunk.
Augusztus 19-én nyílik meg a nagy közönség előtt a püspökség kapuja.
Újra itt leszünk, és várjuk 19-én kicsiket és nagyokat, akik egyszerűen csak okos, jó hangulatú, ügyes, kreatív és közösségi területeken szeretnék ezt a napot eltölteni. Természetesen a jelmondat az mindent mond, de hát a kovász adott. A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, és az egész meg kell tőle, mondja Jézus, hát most nekünk nagyon-nagyon kovásznak kell lenni, akkor is kovászként indult az egyház, most újra meg kell találnia ezt a kovász szerepét, hogy átjárjuk az életet.
Májusban Csíksomjon az ünnepi szentmise főcelebránsa volt. Hangsúlyozta, a megújulás ereje a közösség, fontos a családi asztal és az oltár.
A megújulás az az emberi életnek egy állandó valósága. Nem azért kell megújulni, mert elrontottuk, meg rossz úton jöttünk, mert hibáztunk, hanem azért, mert az élet az a megújulás valóságában halad előre mindig. És van, amikor egy kicsit úgy jobban oda kell erre figyelni. Takarítani kell mindig a szobában, de van, amikor egy nagy takarítást kell végezni. Hát most a megújulást egy kicsit határozottabban kell megélni, és nagyon fontos, hogy ezt közösségileg éljük meg, és ez ebben az ifjúságnak, a családoknak, a munkatársaknak, mindenkinek szerepe van, és ez hozzátartozik most a keresztény, a katolikus egyház küldetéséhez. Jól kell ezt megélnünk, jól kell ezt értelmeznünk, hogy a jövő, a Krisztus akarta jövő felé haladjunk, és meglássuk elsősorban, mit és most mi Krisztus akarata.
Búcsúnak is ez volt a jelmondata, hogy újuljatok meg, vagyis imádsággal megújuló közösség legyen.
A megújulás csak akkor megújulás, ha belülről fakad, ha közösségileg kapcsolódik, és a jövő felé halad. És ez a újuljatok meg, ez innen ered. Tehát, hogy a mélyből, mint egy levágott ágnál kihajt egy friss hajtás a régiből, de igyekszik felépíteni önmagát az új felé. Nem a régit kell már keresnünk, nem a régit kell síratnunk, azért hálát kell mondanunk, köszönetet kell mondanunk. Most azt kell meglátnunk, Isten milyen feladatot, milyen gyümölcsöt, milyen közösséget vár tőlünk.
Többször volt már zarándoklaton lelkivezető. Milyen kapcsolatot tudott kiépíteni a zarándoktársakkal?
A missziótusz által szervezett úgynevezett vonatos zarándoklat különleges adottságokkal bír. Én nagyon megszerettem, és soha ilyen intenzíven és ilyen valóságosan nem tudtam ott lenni a zarándokok között, és akár a csendes szobában beszélgetünk, akár megyek a zarándokok között, és néhány percre meg tudok állni beszélgetni, ebben mind különös erő és különös gazdagság van, és én nagyon sokat gazdagodok ezeken az utakon.
Egyházi vezetőként miben látja a jövő feladatát, hiszen azt tudjuk, hogy a hívők száma csökken a világban.
Ferenc pápa nagyon világosan és életízűen megfogalmazta a feladatunkat, az egyház feladatát, a szinodális utat, azaz üljünk le, találkozzunk, kezdjünk el beszélgetni, és keressük meg a közös feladatunkat, a közös jövőnket. Meglátni az életben, hogy nagyon sokan keresik az egyházzal a kapcsolatot, de a közösséget képviselő és a közösségben lévő egyházzal fogják megtalálni az életüket és a helyüket. Amikor azt mondjuk, hogy kevesen vagyunk, vagy sokan vagyunk, akkor azt kell látni, hogy a valóságos krisztusi egyház vonzza a híveket, vonzza a lelkeket, és nekünk ez a feladatunk, ezt megélni, és akkor biztos vagyok benne, hogy az egyének, a családok, kisebb közösségek újra visszatalálnak Krisztus egyházához.
Ezek a gondolatok mennyiben vannak kapcsolatban azzal, hogy keresztény üldözés is folyik a világban, sőt, mondhatnám azt is, hogy erősödik.
Mindig volt keresztény üldözés. Az egyház mindig a szenvedések útját, a próbatételek útját járta. De az élet is egy életüldözés. Az élet is próbatétel. És hányan belehalnak a saját életükbe. Nem tudják a küldetésüket végigvinni, mert elfáradnak, mert megijednek, mert az élet támadja őket, egy családot megvédeni. Soha nem volt ilyen nehéz a férfiaknak a család együtttartása, mint most. Nincs keresztényüldözés itt Magyarországon, de van harc, szellemi, lelki háború, és ez igazi küzdelem. Tehát a valóságot meglátni, és abba küzdelmesen, bátran beleállni, hogy a győztesek oldalán legyünk.
A beszélgetésünk végén annyit tennék hozzá, a jövő célja az adott meg van fogalmazva.
Igen, Krisztus feltámadt, és azt mondta, békesség nektek, én legyőztem a világot, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.
Kedves hallgatóink, Felföldi László pécsi megyés püspökkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Thank you. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Folytatva Mindszenti bíboros levelét, az engesztelők tartják fel az emberiség felett a bűntől és Isten haragjától elsötétült égboltot, hogy Szodoma és Gomora hol tenger sorsa ne teljesedjék be a földön és az emberiségen. Ahogy karácsony idején, most pünkösd ünnepkörében újból kérlek benneteket, kedves híveim, hogy... és itt most a bíboros pontokba foglalja a kérését. Első, minden első szombaton végezzétek hatalmas tömegekben a magyar katolikusok millióival az engesztelő szentáldozást a szeplőtelen szív tiszteletére. Ezt lelkipásztoraitok is előre hirdetik. Más családtagok végezzenek aznap délutánokon szombati engesztelő imaórát. Papjaim adjanak ilyen első szombati imaórára közös, meghirdetett alkalmat. Második, ha rózsafűzér templomokban, családokban, csoportokban, magános úton minél gyakrabban és megint a hívő milliókkal együtt végezzük. Harmadik, az élet keresztjeit engesztelő szándékkal, türelemmel hordozzuk. Negyedik, a szentmise áldozatot, mint az engesztelő áldozatot tekintsük, végezzük és mondassuk. Krisztus így mutatta be elsőnek. Atyám, bocsáss meg nekik. Ötödik, a Szent Jónást mélységes bűnbánattal végezzük. Az eltévedt juh, a tékozló fiú igazi, maradéktalan vissza és megtérése legyen az. 6. A többi ismert módozatot nem sorolom föl, de mellőzni sem kívánom azokat. A többi ismert módozatot nem sorolom föl, de mellőzni sem kívánom, azokat is alkalmazzuk. A szándék, amelyekre végezzük, Magyarország és az egész világ bűneinek engesztelése. Eddig a részlet Mindszenti József bíboros leveléből. Most pedig néhány gondolatot hallgassunk meg Szent II. János Pál pápától, aki 1982. május 12-én érkezett a Jelenések völgyébe. Az ott mondott homíliájából egy pár gondolatot szeretnék kiemelni és felolvasni. Mária anyasága ezért részesedés a Szentlélek erejében, annak erejében, aki az életet adja. Egyúttal annak alázatos szolgálata, aki azt mondja magáról, íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Mária lelki anyasága titkának fényében próbáljuk megérteni ezt a rendkívüli üzenetet, amely Fatimából 1917. május 13-án kezdett felcsendülni a világban, és 5 hónapon keresztül ugyanezen év október 13-áig hallható volt. Ha az egyház a Fatima üzenetet elfogadta, akkor mindenekelőtt azért fogadta el, mert egy igazságot és egy felhívást tartalmaz, amely lényeges tartalmában magának az evangéliumnak igazsága és felhívása. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Márk 1. fejezet 15. verséből. Ezek a messiás első szavai, amelyeket az emberiséghez intéz. A fatimai üzenet lényegében felhívás megtérésre és bűnbánatra, mint az evangélium. Ez a felhívás a 20. század elején történt, ezért különösképpen ennek a századnak szól, de az eljövendő századoknak is. Ennek az üzenetnek nagyasszonya különleges nyomatékkal olvassa az idők jeleit, a mikorunk jeleit. Az anyai szeretet fényében megértjük a fatimai szűzanya egész üzenetét, ami az embernek Istenhez vezető útját közvetlenül eltorlaszolja, az a bűn, a bűnben való megáltalkodottság és végül Isten tagadása. Istennek tervszerű kitörlése az ember gondolatvilágából, minden földi tevékenység elhatárolása Istentől, Isten visszautasítása az ember részéről. Pedig az ember örök üdvössége csak Istenben található meg, Isten elutasítása az ember által, ha az végleges, szükségképpen az ember elutasításához vezet Isten által, vagyis a kározathoz. Hallgathat-e az anya abban, ami ezt az üdvösséget alapjában veszélyezteti, az az anya, aki a Szentlélektől táplált szeretet teljes erejével mindenkinek az üdvösségét óhajtja? Nem, nem hallgathat. Ezért olyan erőteljes és egyúttal határozott a fatimai szűzanya anyai üzenete. Szigorúnak tűnik, mint Keresztelő János beszéde a Jordán folyónál. Kiállt és figyelmeztet bűnbánatra, imádságra, rózsafűzérre. Az üzenet minden emberhez szól. A megváltó anyjának szeretete olyan messze ér, mint az üdvösség műve. Fáradozik korunk minden emberéért, és egyúttal a társadalomért, a nemzetekért, népekért, a hiteagyástól és erkölcsi széteséstől szorongatott társadalomért. Az erkölcsiség összeomlása pedig a társadalom pusztulásához vezet. A világot Mária szeplőtelen szívének ajánlani annyit jelent, mint újból fiának keresztje alá állni, ezt a világot a megváltó átszúrt szívére bízni, újra megváltásának forrásához vinni. A megváltás mindig nagyobb, mint az ember bűne és a világ bűne. A megváltás hatalma végtelenül túlszárnyalja az emberben és a világban lévő gonoszság minden fajtáját. Az anya szíve tudja ezt jobban, mint bárki más a világon, a látható és láthatatlan világban, és ezért kiált. De nem csak megtérésre, azért is szól, hogy vegyük igénybe az anya segítségét a megváltás forrásához való visszatérésben. Krisztus anyja nyomatékosan meghív bennünket, hogy kapcsolódjunk bele ebbe a felajánlásba, amely az élő Isten egyházát a világgal összeköti, abba az átadásba, amely által a világot, az emberiséget, a népeket, minden egyes ember Krisztus megváltó tevékenységének ereje által az örök atyának ajánlunk a megfeszített megváltó átszúrt szívében. A megváltó anyja figyelmeztet és segít a felajánlás megvalósításában, a világ felajánlásában, amely a megfeszített átszúrt szívével a legbensőségesebben összeköt bennünket. Eddig Szent II. János Pál pápa homiliájából a részlet. Hallgassunk égi édesanyánkra, figyeljünk az ő szavára, aki számtalanszor szólt már hozzánk a történelemben, és mi sokszor olyan késedelmesek vagyunk a hallásra. És ha még meg is halljuk az ő üzenetét, sokszor még késedelmesebbek vagyunk a cselekvésre. Tegyük meg, amit kér a szűzanya, imádkozzuk a rózsafűzért, ajánljuk föl magunkat is, a világot is az ő szeplőtelen szívének, végezzük el az első szombati ájtatosságot, engeszteljük az ő szeplőtelen szívét. Amikor a világot, minden embert és minden népet rád bízunk, ó, anyánk, akkor rád bízzuk egyúttal ezt a felajánlásunkat is, az anyai szívedbe helyezzük. Ó, szeplőtelen szív, segíts minket, hogy a gonoszság veszélyét legyőzzük, amely oly könnyen befészkeli magát az emberek szívébe, és amelynek elképzelhetetlen hatásai jelen életünket terhelik, és a jövő útjait látszólag elzárják. Az éhségtől és a háborúktól ments meg minket. Az atomháborútól, az ellenőrizetlen önpusztítástól, a háború minden fajtájától ments meg minket. Az ember élet elleni bűnöktől, az élet kezdetétől fogva ments meg minket. A gyűlölettől és az Isten gyermeki méltóság semmibevételétől ments meg minket. Minden igazságtalanságtól a szociális, nemzeti és nemzetközi életben ments meg minket. Isten parancsainak könnyelmű megszegésétől ments meg minket. Attól a kísérlettől, hogy Isten igazságát az emberek szívében kioltsák, ments meg minket. A Szentlélek elleni bűnöktől ments meg minket, ments meg minket. Hallgass meg, Krisztus anyja, ezt a segélykiáltást, amelyben minden ember, egész népek, ínsége kiált feléd. Mutatkozzék meg a világ történelmében az irgalmas szeretet hatalma, hogy a gonoszságnak megállt parancsoljon, hogy a lelkiismereteket megváltoztassa. Szeplőtelen szívedben nyilvánuljon meg mindenki számára a reményvilágossága. Menj, édesanyánk, könyörög értünk!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1,